28. Az utazás. Monte Cristo felkiáltott örömében, mikor együtt látta belépni a két fiatalembert. Áhá, remélem, hogy mindent elintéztek, minden kivilágosodott és rendben van a dolog. Igen, válaszolt Beauchamp. Ostoba szóbeszéd volt az egész, mely önmagát cáfolta meg, s melynek ismétlődés esetén magam volnék legelső meghazudtolója. Albert megmondhatja önnek, hogy magam is azt tanácsoltam, ne törődjék az egész dologgal. Nézzenek csak ide, mivel töltöm az időt. Ilyen förtelmes foglalkozással még nem ütöttem agyon sohasem a napot. Mit művel? Úgy látom, iratait rendezi. Na, Istennek hála, nincs rá szükségem, papírjaim bámulatos rendben vannak mindenkor, mivel egyáltalán nincsenek is papírjaim, hanem Cavalanti úréval foglalkozom, s mondhatom, nem szívesen.
Cavalanti,
kérdezte elgondolkodva Beauchamp. Ej, hát nem tudja, hogy az ő szekerét tolja gróf úr? Azt már nem, értsük meg egymást jól, én nem tolom senkinek sem a szekerét, legkevésbé pedig Cavalantiét. Aki Danglars kisasszonyt fogja elvenni helyettem, és ami nekem szörnyű fájdalmat okoz, mondta Albert nevetni igyekezve.
Nem mondja, Cavalanti veszi el Danglars kisasszonyt.
Ha, hát melyik világrészből került ide, hogy még azt sem tudja? Kérdezte Monte Cristo. Ön az újságíró, ki a pletykák első forrásából mereget. Hiszen egész Párizs egyébről sem beszél.
Talán ön közvetítette ezt a házasságot, gróf úr?
Én? Hogy mondhat már ilyet? Igen, tisztelt, jól értesült úr. Mentsen Isten! Ön még nem ismer engem, és így nem tudhatja, hogy éppen e házasság ellen munkálkodtam, és még kérői tisztséget sem vállaltam magamra.
Kétségen kívül Albert barátunkra való tekintettel.
Ó, nem, miattam, szó sincs róla. A gróf úr, a megmondhatója, mennyit panaszkodtam neki, mennyire húzottam e házasságtól, és még arra is fölkértem, hogy segítsen meghiúsítani a tervet, mely szerencsére beavatkozásunk nélkül is sikerült. Mivel a gróf azt állítja, hogy ő mit sem tett érdekemben, nem mondok neki köszönetet, hanem oltárt emelek római példára, a Deo Ignotónak. És mi kevéssel tartozik nekem köszönettel, nyilvánvaló, ha kijelentem, hogy nagyon elhidegültünk az apossal is, meg a vőlegénnyel is. Az egyedüli Eugénie nem látszik óhajtani a házasságot, ki változatlanul megmaradt velem szemben annak, aki volt, látván, hogy egyáltalán nem szándékozom imádott szabadságától megfosztani.
És ön mégis azt hiszi, hogy nyílbe fogják ütni a házasságot?
Föltétlenül, bár én talán meggátolhatnám. Én nem ismerem azt a fiatalembert, és bár gazdagnak és jó családból valónak tartják, az én szememben az ilyesmi mind csupán mondják. Számtalanszor hangoztattam már ezt Danglars előtt is, sőt, annyira mentem, hogy egy némely, szerintem nagyon is meggondolandó körülményt is elmondtam neki. A fiatalembert tudni illik, még a bölcsőben kicserélték, elrabolták a kobor cigányok, vagy a nevelője sikasztott el, szóval olyas valami történt vele, azt pedig bizonyosan tudom, hogy apja 10 esztendő óta végképp szem elől veszítette, és csak az Isten a megmondhatója, mit művelt az a fiatalember 10 esztendei hányt vetett élete alatt. Persze, csak borsót hánytam a falra. Megbíztak vele, hogy írjak az őrnagynak az okmányokért, itt is van valamennyi. Én becsülettel átszolgáltatom, de Pilátusként mosom kezeimet. És mit szól hozzá Darmilli kisasszony, ha megfosztják tanítványától? Érdeklődött Beauchamp. Hát, azt már magam sem tudom, valószínűleg itt hagy bennünket, s Olaszországban fog letelepedni. Danglarné nagyon hízelgően nyilatkozott róla, és fölkért, hogy írjak ajánló levelet néhány impresszárióhoz, írtam is néhány sort a Vallée színház igazgatójának, ki lekötelezettem. De mi lelte Albert? Olyan levertnek látszik, hogy az ember hajlandó volna azt hinni, hogy tudtán kívül is szerelmes Eugénie-be, s azt bántja. Úgy veszem észre, folytatta Monte Cristo, mintha ki volna forgatva a maga valóságából. Valami baja van?
Nagy fejszaggatásom van.
Ha csak ez a baja, édes vikomt,
olyan gyógyszert ajánlok, ami minden esetre segíteni fog.
És mi legyen az a gyógyszer?
Helyváltoztatás.
Gondolja?
Meggyőződésem. Lássa, magam is szükségét érzem, és fordulok egyet valahol.
Velem tart?
Önnek volna szüksége ilyen gyógyszerre, gróf úr? Kérdezte Beauchamp. Mi baja lehetne önnek?
Könnyű önnek beszélni, de folyna olyan helyszíni vizsgálat, nyomozás, meg Isten tudja még minő hivatalos eljárás a házában.
A miféle vizsgálat?
Az, amelyet Wilfor folytat a gyilkos ellen, ki az eddigi jelek szerint valószínűleg szökött gályarab.
Ó, igaz, emlékszem, olvastam a lapokban. Ki az a Caderousse?
Valami Provence-nak kell lennie. Wilfor hallott róla egyet-mást, mikor még Marseille-ben hivatalnokoskodott, Danglars pedig határozottan emlékszik, hogy azon a tájon látta valahol. A királyi ügyész olyan buzgalommal látott a nyomozáshoz, hogy a rendőrfőnök is ugyancsak neki rugaszkodott, mert 2 hét óta hozzám küld minden gyanús csavargot, kit a párizsi határban sikerült összefogdosnia, azon a jogcímen, hogy Caderousse gyilkosát előteremtse. Ha ez továbbra is így folyik, 3 hónap múlva a legsilányabb kapca betyároktól a legelvetemültebb orgyilkosig nem fog akadni egy szál valamire való gazember, ki úgy ne ismerni a házam minden zegét zugát, mint a tenyerét. Én már jól laktam velük, és más tanyát keresek magamnak. Jöjjön velem, Vikomt, magammal viszem.
Ezer örömmel, de hová megyünk?
Mondtam már, hogy csak oda, hol tiszta a levegő, hol béke és csöndesség van, és hol a legbüszkébb szív is alázatos kis semmiségnek érzi magát.
Hát hová megyünk hát?
A tengerre, Vikomt, csak a tengerre. Tengerész vagyok, annak születtem, szeretem a tengert, mintha kedvesen volna és sóvárgok utána, ha régen nem láttam már.
Menjünk, gróf úr, én kész vagyok rá.
Velem tart hát?
Örömmel.
Helyes, Vikomt, még ma este udvaromon fog várakozni egy kényelmes úti batár, melyben éppen olyan jól lehet aludni, mint odahaza az ágyában. 4 postalóval fogunk elindulni.
Beauchamp úr, vegye tudomásul, hogy 4-en is bőven elférünk benne.
Velünk tart?
Szívesen látom.
Köszönöm, de magam is éppen a tengerről jövök.
Merre járt?
A Borromei szigetekre tettem egy kis kirándulást.
Azért velünk tarthatna, nógatta Albert is.
Már megbocsásson, kedves Monkerf, de tudhatja, hogy ha visszautasítok ilyen meghívást, az csak is alapos okból történhetik.
De meg különben is szükségesnek tartom, hogy Párizsban maradjak, folytatta halkabban. Figyelemmel kell kísérnem a lapokban felmerülő híreket.
Most látom csak, milyen igaz barátom.
Igen, igaza van, Beauchamp. Legyen résen, és igyekezzék nyomára jönni annak az áskálódó ellenségnek, ki napvilágra hozta ezt a rettenetes dolgot.
Beauchamp pucsut vett, mikor kezet szorított Albertel, abban a kész szorításban mindent elmondott, amit egy 3. jelenlétében el nem mondhatott.
Pompás fiú ez a Beauchamp, ugye, Albert? Mondta az újságíró távoztával Monte Cristo.
Nemes lelkű, talpig becsületes ember, annyi bizonyos.
Szeretem is a lelkem egész szeretetével.
De most, hogy magunkra maradtunk, mondja meg, hová megyünk, bár rám nézve egyre megy bárhová.
Normandiába, ha nincs ellenére.
Sőt, falun fogunk lakni, ugye?
A társas élet minden kötelezettsége nélkül, szomszédainkkal sem kötve ismerettséget.
Lovagolunk, vadászunk és halászgatunk egész nap.
Ez kell nekem, csak édes anyámnak szólok, és bármikor indulhatunk.
De nem fogják vajon ellenezni?
Mit?
A normandiai kirándulást.
Miért?
Szabad és független vagyok.
Tudom, hogy mehet egyedül, ahová jól esik, hiszen Olaszországban is úgy kerültünk össze.
Nos hát?
Hanem ezúttal az a dolog veleje, hogy Monte Cristo gróffal szándékozik útra kelni.
Nem mondtam már, hogy édesanyám rendkívül nagyra becsüli önt?
Első Ferenc azt mondta, hogy az asszony ingatag, Shakespeare pedig a hullámmal mondta hasonlatosnak.
Az egyik hatalmas király, a másik még hatalmasabb költő volt, és mindketten jól ismerték az asszonyi nemet.
Igen, az asszonyi nemet, csak hogy az én anyám nem asszony, hanem valódi nő.
Bocsássa meg nekem az ide tévedt idegennek, hogy nem tudom fölfogni nyelvük minden finom árnyalatát.
Azt akarom vele mondani, hogy anyám nagyon csínyán bánik érzelmeivel, hanem akit egyszer megajándékozott vele, azt örök időkre megajándékozta. Monte Cristóból akaratlanul is feltört egy sóhajtás. Gondolja, hogy valami kitüntetőbb érzéssel viseltetik irányomban, mint aminővel egyszerű ismerőseink iránt szoktunk viseltetni? Mondtam ugyan már, de újra ismételnem kell, hogy önnek valóban rendkívüli, mondhatnám, felsőbb lénynek kell lennie. Ó, mert anyámat nem csak a kíváncsiság, de mélyebb érdeklődés ösztönzi önnel foglalkoznia. Ha egyedül vagyunk, ön mindenkor szóba kerül. És óvva inti önt ettől a Manfredtől, ugye? Ellenkezőleg arra unszol, hogy bízzam önben, mert nemes lelke van, és igyekezzem magamat is megkedveltetni önnel. Monte Cristo ismét felsóhajtott. Úgy volna, csak ugyan. Annyira, hogy nem csak nem fog ellene szegülni úti tervünknek, de örülni fog neki. Estére tehát elvárom. Legyen itt 5 órára, éjfélkor vagy 1 órára már oda le leszünk. Csak nem Tréportban, legalábbis azon a vidéken. Számíthat rám, egyéb dolgom sincsen, mint fölkészülödni. Viszont látásra tehát 5 órára. Albert eltávozott, Monte Cristo mosolyogva vált meg tőle, de mély gondolatokba merülve maradt még azután is sokáig egyálló helyében. Többször végig simította homlokát, mintha valami délibábos álmát akarta volna elűzni. Azután hirtelen a csöngettyűkhöz lépett, és 2-szer megszólaltatta. Bertuccio lépett be a hívásra. Bertuccio mester, nem holnap, sem holnap után, hanem még ma este indulok Normandiába, 5 óráig még több ideje van hátra a keleténél, értesítse az első állomás postamesterét, Moncerf úr velem utazik. Mehet. Elindulás előtt a gróf még Haydéhez is beszólt, közölte vele távozását és a helyet, hová szándékozik, s az egész házat rendelkezésére bocsátotta. Albert pontosan betoppant. Az utazás eleinte unalmas volt egy kissé, de csak hamar fölélénkítette, már csak szinte elképzelhetetlen gyorsasága is. Moncerfnek fogalma sem volt még így szédületes sebességről. Az önök nehézkes postakocsija, mely alig tesz meg 2 mérföldet óránként, és amit még az a hallatlanul ostoba rendelkezés is hátráltat, melynek értelmében engedelem nélkül nem lehet megelőzni egy másik utast, és amelynek következtében valami beteg vagy epésebb természetű utazó föltartóztathat más, sürgősebben a cél felé törekvő utasokat. Nem nekem való alkalmatosság, és úgy kerülöm el a vele járó kellemetlenségeket, hogy a magam hintajában és a magam lovaival utazom. Úgy van-e, Ali? És kihajolva a kocsi ablakán füttyentett egyet a paripáinak, melyre az eddig még csak száguldó lovak valósággal röpülni kezdtek. A batár dübörögve gördült végig az országút kövein, és mindenki megbámult a kivilágított ablakait, mely hasonlatossá tette a száguldó meteorhoz. Kapva az alkalmon, Ali is füttyentett egyet a maga módján, végig csördített fölöttük az ostorával, s a tajtékzó paripák vadul lobogó sörénnyel őrülten vágtattak tova. A puszták fia elemében volt, és fekete képével, villogó szemeivel hófehér burnuszában olyan volt, mint a sivatag viharában az égre kavargó por felhőkben megjelenő számom isten. Erről a gyönyörűségről fogalmam sem volt eddig, mondta Moncerf. Valósággal röpülünk. És eltűnt homlokáról az utolsó komor felleg is, mintha a szédítő száguldásban maradt volna el a homlokáról. De honnan a pokolból szedi ezeket az állatokat? Talán a saját ménesében nevelte ki? Ha, olyan formán. 6 esztendővel ezelőtt Magyarországban bukkantam rá egy remek csődörre, mely messze határban híres nevezetes volt gyorsaságáról. Magam sem tudom, mennyiért vásároltam meg, mert Bertuccio alkudott a csiszárral. 32 csikaja lett még abban az esztendőben. Valamennyi tőle származik, amelyeket útközben használni fogunk. Szakasztott egyforma kesely valamennyi, feketék, mint az ördögök, csak a homlokán van valamennyinek egy-egy hófehér csillag, mert már a kancákat is úgy szemelték ki a ménesből, mint a pasák számára szokták a háremhölgyeket. Nagyszerű. De mire való önnek ez a tömérdek ló? Mint látja, jó hasznukat veszem az úton. De hiszen csak nem utazik szüntelenül. Ha nem lesz többé szükségem rájuk,
Bertuccio biztosít, hogy 30-40 ezer frankkal többet kap értük, mint amennyiért én vásároltam. Ó, egész Európában nincs uralkodó, aki meg tudná fizetni önnek. Akkor majd a keleten fogja megvenni valami egyszerűbb vezír, ki egész kincses házát kiüríti érettük, abban a reményben, hogy bizonyos talpra veretések ellenében újra megtölti majd rabszolgái jóvoltából. Valami eszembe jutott, gróf úr. Megmondhatom? Csak kivele bátran. Meg vagyok róla győződve, hogy az igen tisztelt Bertuccio mester lesz hamarosan ön után a leggazdagabb tőkepénzes Európában. Ha, nagyon rosszul ítéli meg az én embereimet, vikomt. Fogadni mernék, hogyha kiforgatná a zsebeit, 10 szút sem találna benne. Ó, hát szinte hihetetlen. Ez a Bertuccio is valami ritka tünemény. Nyakig benne vagyunk úgyis a csodákban, ne fokozza már tovább, gróf úr, mert majd semmit sem hiszek többé. Nálam sohasem fordulnak elő csodák, Albert. Csupán számokról és a számok helyes fölhasználásáról lehet szó. Mondok önnek egy dilemmát. Miért lop az intendáns, ha rávetemedik? Hát csak azért, hogy lopjon, bár benne van a természetében. Nem úgy van a dolog. Azért lop, mert felesége, gyermekei vannak, és nagy terveket forral a maga és minden ivadék a jövendőjére. Azért lop, mert nem tudja, hogy nem csak ideig óráig tart a jó módja, és gondoskodik magáról a szűkebb napokra. Csak hogy Bertuccionak senkije sincsen ezen a világon, és rábízhatom az erszényemet, mert jól tudja, hogy tőlem sohasem fog megválni. Honnan tudja? Mert páratlan a maga nemében, és én bizonyos vagyok a dolgaimban. Én csak azt tekintem jó szolgának, kinek élete halála fölött rendelkezem. És Bertuccioé fölött rendelkezik? Igen, hangzott fagyos rövidséggel a válasz. Vannak szavak, amelyek vasajtónál jobban zárják ki a faggatót. Ez az igenis ilyen volt. Éjfél után lehetett már, mikor egy szép park kapuja elértek. A kapus várta már az uraságot, és a rácsos kapu mindkét szárnya tárva volt. Az utolsó állomás postamestere is őt értesítette. Munkerfet a számára kijelölt szobába vezették, fürdővel és vacsorával várták. Az az inas szolgálta föl, aki útközben a hátsó bakon állott, Baptizin, ki a bakon ülve jött velük, a gróf körül foglalatoskodott. Albert megfürdött, megvacsorázott és lefeküdt. A hullámverés lágy moraja csak hamar elringatta. Reggelre kelve az ablakhoz lépett, és az erkére telepedve sokká bámulta a végtelen tengert, és gyönyörűséggel szemlélte a ház mögött elterülő parkot és erdőt. Az eléggé tágas öbölben egy kis, sudárárbócú, keskeny, bordás korvett ringott Ormán Monte Cristo címerével, az azurkék tengerből kiemelkedő aranyhegyjel, melynek csúcsára kereszt volt festve, talán emlékeztetőül Krisztus urunk mártíromságára, ki szenvedéseivel szín aranynál becsessebbé tette a kálváriát, és a kiontott drága vérével szenté avatott meggyalázó keresztet, de éppen olyan könnyen vonatkozhatott a címer a csodálatos ember szenvedéseire és újjászületésére is, melyet átláthatatlan fátyollal takart be múltja, a Gölette körül a szomszéd falvak halász népének apró bárkái himbálóztak a vizen, s alatt valói tisztelettel látszott a királynőjük parancsára várakozni. Itt is, mint mindenütt, hol Monte Cristo ütött tanyát, ha bár csak egy-két napra is, minden a legnagyobb kényelemmel volt berendezve úgy, hogy első pillanattól fogva otthonossá vált az új lakás. Albert a két puskát és minden egyéb, a vadász mesterséghez tartozó szerszámot az előszoba falán találta fölaggatva, a magasabban fekvő földszinti szobák egyikében pedig az angoloknak, a világ legkitűnőbb halászainak mindenféle agyafurt készségei voltak fölhalmozva, amelyekkel a türelmes és renyhe, de éppen azért halásznak való nemzet fölébe került a hebehúrgyább francia halászoknak. Az egész nap különféle gyakorlatokban telt el, amelyekben Monte Cristoé volt a vezérszerep, a parkban tucat számra lőtték a fácánokat, azután pisztrángokat fogtak a patakban, és az ebédet egy a tengerben nyúló teraszon költötték el, és utána a könyvtárba mentek teázni. Harmadnap este Albert, kit ez a fáradalmas élet, mely Monte Cristónak játék volt csupán, nagyon megviselt, szépen elszúnyókált az ablak melletti karosszékben, miközben a gróf egy építendő üvegház tervét vitatta meg építőmesterével, mikor egyszerre lódobogás riasztotta fel álmából a békén szendergő fiatalembert, ki az ablakon kitekintve nem éppen a legkellemesebb meglepetésére komornyikját pillantotta meg, kit Monte Cristóra való tekintettel nem hozott magával. Miért jöhetett ide Florentin? Kiáltott föl, székéből fölugorva. Talán csak nem érte valami baj az édesanyámat? És esze nélkül rohant kifelé. Monte Cristo utána nézett, és látta, hogy a porlepett, lihegő inas, lepecsétett csomagot ad át a vikomnak. A csomagban egy hírlap és egy levél volt. Kitől van a levél? Kérdezte hevesen Albert. Bosampúrtól. Bosamp küldte ide? Ő küldött, uram, magához hivatott, ellátott úti költséggel, postalovat váltott számomra, és szavamat vette, hogy meg nem állok, amíg uramat el nem érem. 15 óra alatt tettem meg az utat. Albert reszkető kezekkel tépte fel a levelet, már az első soroknál fölkiáltott és rémülten kapott a hírlap után. Szemei egyszerre elhomályosultak, térdei megcsuklottak és leragyott volna, ha Florentin nem támogatja. Sajnállak, mormolta Monte Cristo oly halkan, hogy maga sem vette észre, mennyire remeg ajkán ez az alig hallható szó. Megvan írva hát, hogy az apák bűne visszaszáll az ivadékra, harmad, negyed iziglen. Albert minden erejét összeszedve még egyszer belekezdett az olvasásba, azután tehetetlen kínjában összegyűrte a levelet is, meg az újságot is. De mondja csak, Florentin, megbírná lova visszafelé is az utat? Elnyomorult Gebe, és a lába is meghibbant. És mi történt odahaza? Hogyan viselik el e csapást? Hát elég békés volt minden, csak akkor találtam sírva az úrnőt, mikor Bosamp úrtól visszatértem. Magához hivatott, és megkérdezte, mikor méltóztatik visszatérni. Azt válaszoltam, hogy éppen most megyek érte Bosamp úr nevében. Eleinte, mintha vissza akart volna tartóztatni, hanem azután mást gondolt, és azt mondta, menjen Florentin, és hívja haza. Megyek, anyám, megyek, de jaj annak a nyomorultnak. Mindenek előtt azonban módot kell találnom a hazautazásra. Visszatért abba a szobába, ahol Monte Cristót elhagyta az imént. Alig lehet rá ismerni, oly szomorú változást idézett elő arcán ez az 5 perci szenvedés. Egész valóságából kiforgatta, hangja remegett, arcán lázas, piros foltok égtek, könnytől fátyolos szemei mélyen beestek, és úgy tántorgott, mintha mámoros lett volna. Köszönöm a szíves vendéglátást, gróf úr, szívesen élveztem volna még továbbra is, de vissza kell térnem Párizsba. Valami baj van odahoza? Mégpedig nagy baj, gróf úr, életemnél drágább ügy sürget visszatérnem. Ne kérdezzen, úgy sem felelhetnék, csak egy lovat kérek. Istálom a rendelkezésére áll, válassza ki belőle a legjobb hátas lovamat, de még jobb volna, hogyha hintóba, vagy bármi nemű más kerekes alkalmatosságban térne vissza, mert félholtan fogják odahaza kiemelni a nyerekből. Ahogy csak késlekedném vele, és különben is szükségem van arra, hogy félholtra fárasszam testemet, amitől ön óvni akar. Azután közelebb lépett, de mint aki halálos golyót hord a szívében, megfordult maga körül, és lerogyott egy székre az ajtó közelében. Monte Cristo nem vette észre ezt a másodszori elaléltságot, háttal állott felé, és kiszólt az ablakon. Ali, nyergeltes Monkerf úr számára, de gyorsan, mert sietős a dolog. E szavak életre hozták az ifjút, kirohant a szobából, a gróf utána. Köszönöm, mondta fölpattanva a nyerekbe. Florentin, ön is lóhalálában induljon útnak. Van valami jelszó, amelyre átadják a lovat? Csak adja át azt, amelyiken érkezik, azonnal fölszerszámozzák a másikat. Albert már elindult, de hirtelen újra visszafordult. Furcsának fogja találni, hogy így hirtelen búcsút mondok a kapufélfának. Talán föl sem tudja fogni, mennyire kétségbe ejthet valakit egy-néhány nyomtatott sor. Olvass el ezt a lapot, mondta felé dobva az összegyűrt újságot. De csak akkor kezdjen bele, amikor én már eltávoztam, nehogy égni lássa arcomat a szégyentől. Miközben a gróf fölemelte a hírlapot, Albert a paripa szügyébe vágta sarkantyúját, mely elbámulva, hogy olyan lovas került a hátára, ki szükségesnek találja még vele szemben is használni azt a tarajos serkentőt, úgy elvágtatott, mintha puskából lőtték volna ki. Monte Cristo szánakozva nézett utána, és csak akkor olvasta el a megjelölt cikket, mikor végképp eltűnt már a fölvert porfelhőben. A cikk a következő volt. A Janinai pasa szolgálatában volt francia tiszt, kiről mintegy 3 héttel ezelőtt az Imperial cikket közölt, nem csak a Janinai erődöket, de jótevőjét, Ali Tebellint, magát is kiszolgáltatta a törököknek, és neve csak ugyan Fernan, mint ezt igen tisztelt laptársunk megjegyezte, azóta azonban e keresztnévhez még nemesség és fő úri méltóság is járult. Ma a gróf a Monkerf nevet viseli, és helyet foglal a Père kamarában. A borzasztó titok tehát, melyet a nemes lelkű Beauchamp becsülettel magába zárt, újra csak kipattant, még kegyetlenebbül, még félelmetesebben, egy más lap hasábjain, harmadnapra azután, hogy Albert Normandiába rándult. Vége a 3. kötetnek.